részegségekben, dobdózásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban, ami miatt csodálkoznak, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak, ugyanabba az áradatába szitkozódván. Akik számot adnak majd annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat. Mert azért hirdettetett az evangélium a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben. Eddig Istennek szent igéje. Ez a levél, amely Péter apostolnak a nevéhez fűződik, már szinte el se kell mondanom, csak azért mondom el mindig, hogy kicsit közelebb kerüljünk ahhoz a szöveghez, amelyből ezt fölolvasom, szóval sokan arra gondolnak, hogy nem Péter írta ezt a levelet, bár abban megegyeznek, sőt az első század és a későbbi századok hívői, ősatyái mind-mind Péternek tulajdonítják ezt a levelet, de azt biztosnak tartja mindenki, hogy nem ő írta le, hanem talán Szilánusz, talán az, aki, vagy Szilász, aki tudott írni, és nagyszerű görögséggel megfogalmazta mindazt, amit Péter neki diktált. Nem tudjuk, de inkább arra fókuszáljunk talán, ami a szövegben van. Van egy másik olyan kérdése ennek a szakasznak, amely kérdéssel egyedül Péter foglalkozik. Ez pedig az, hogy Krisztus a holtaknak is hirdette az evangéliumot, ezt maga, ami egyház alapítónk Wesley elutasította, és nem hitt ebben, mert arra gondolt, arra az álláspontra helyezkedett, hogy egyszer fordul elő ez a Szentírásban, és nincs másik paralel hely, ahol erre vonatkozóan lenne valami utalás, és két tanú igazságára áll meg valami, mondta ő. De többen értetlenül álltak e fölött a gondolat fölött. Maga Calvin az institúciójában arról ír, hogy senki sincs az egyházatják közül, aki Krisztus pokolra szállását meg ne említené, azt is hozzáteszi, hogy jól lehet, eltérő magyarázattal teszi ezt mindenki. Luther is hasonlóképpen fogalmazott ebben a kérdésben. Azt tudjuk, hogy 359-től került be ez a hitcikkely a keresztény gondolkodásba. Egy arethuszai Márk nevéhez fűződik ez, akiről nem is tudunk igazából sokat, de nagy valószínűséggel azért került ez be, mert nem tudtak azzal a kérdéssel mit kezdeni, hogy mi lesz azokkal, akik Krisztus előtt haltak meg. Mi lesz azokkal, akik nem találkozhattak Krisztussal, bár maga Jézus föloldja ezt a kérdést, amikor vitája van az okosokkal, és azt a renitens gondolatot fogalmazza meg, mármint azok szerint, akik hallgatják, hogy neki Ábrahám az atya, és azt hozzák fel, indokol, hogy olyan fiatal még, hogy beszélhet Ábrahámról úgy, mint az ő atyáról, és akkor azt mondja Jézus, hogy Ábrahám látta az én napomat, és örült. Azaz, sokan, és én is közéjük tartozom, bár ez nem annyira lényeges, hogy én mit gondolok, vagy mit nem, csak most nekem kell erről beszélni, hogy Krisztus kereszt halála előtt is az őt, az örökkévaló Istent igazán keresők megtalálhatták a Krisztusban való örvendezést, az Istennel való harmonikus együttlétet. Tudunk sok mindenkiről, akit Isten barátjának nevez, tudunk sok mindenkiről, akit Isten felruház azzal a nagyszerű jelzővel, hogy láttad-e az én szolgámat, azaz Krisztus előtt is voltak olyanok, akik krisztusi lelkülettel fordultak az embertársaikhoz, és fordultak magához, az örökkévaló Istenhez. És lehet ezt a gondolatot másféleképpen is elemezni, és másféleképpen is hozzányúlni, bár ugye a hiszek egyben mindig el szoktuk mondani, hogy száll alá oklokra, és onnan följött, ült az Atyaisten jobbján, és az én hitem nem áll messze attól, hogy ez az egyetemes megváltás, ami az emberekért, a megholtakért, az egész teremtett világért szól. Ez abban is nyilvánvalóvá válik, hogy Krisztus a pokolba is lement, és ott is leborult előtte mindenki, ahogy Jakab fogalmaz, az ördögök is hisznek, sőt rettegnek az örökkévaló fiútól. De azt gondolom én, hogy nem olyan lényeges ez a kérdés, bár nyilván izgalmas és fontos dolog, lehet ezzel hosszú órákat, napokat, heteket tölteni, már fel is körülött az én szemeim előtt egy nagyszerű könyvtár, ahol mindent el lehet olvasni, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik, én magam szívesen fogok ezzel majd egyszer foglalkozni, de próbáljunk meg visszakanyarodni ahhoz az igéhez, amit előttünk áll. Még annyit talán, hogy arra gondolnak sokan, hogy Péter római püspök volt, és ott írta ezeket a gondolatokat, ennek semmi bizonyítéka nincs, annak sem, hogy Péternek közelett volna a római gyülekezethez, és a másik gondolat pedig az, hogy Pál alapította volna, ennek sincs semmi nyoma, valószínűleg az első pünköskor, ahogy ott olvassuk, és római jövevények is voltak, ott tért meg valaki, és egyszerű, névtelen emberként elkezdte hirdetni Isten szent igéjét, azt az örömhírt, amely örömhír mind az élőknek, mind a holtaknak örömhír, ahogyan nekünk is lehetne, vagy cselekedeteinkkel, vagy ha az örökkévaló Isten lehetőséget ad, bizonyságtétellel megvallani azt, hogy én az ő gyermeke vagyok. Hogy az örömöm, a békességem visszatért, mióta tudom, hogy ő a megváltóm, és ő az, aki az életemet vezérli, ő az, aki az én életemre nézve újabb perspektívát nyitott ki. Egy olyan kérdéssel nyit ez a szerző, és maradjunk az egyszerűség kedvéért Péternél, az biztos, hogy Péter inspirálhatta ezt a két levelet, és maradjunk őnála, minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Nem egy könnyű kérdés ez, Pál apostol maga beszélt arról, hogy tüske adatott az ő testébe, és háromszor könyörgött az Úrnak, aki azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. Hát ki vagyunk fizetve ezzel a válasszal, gondolhatnánk azt, és ismerhetünk olyan irányzatokat, akik kifejezetten azt hirdetik, hogy a testi nyavaja az bűn. Emlékszem egy temetésre, amely temetés nagyon furcsa volt, nem is a temetés, hanem az előtte levő események. Egy olyan gyülekezetből halt meg valaki, egy vezetője ennek a gyülekezetnek, amely gyülekezet arról prédikált és azt tartotta, hogy a testi betegség az bűn. És arra próbálták az özvegyet rávenni, hogy vallja meg, hogy a férjének miféle bűne volt. Nem volt semmi bűne, hanem azt hirdette neki az örökkévaló Isten, hogy elég neked az én kegyelmem, és addig, ameddig én gondolom, addig itt tartalak a földön, prédikálj, hirdesd az igét, majd, amikor úgy gondolom, hazahívlak. Ó, mennyi bolondságot gondolunk mi az örökkévaló Istenről. És mindig azt gondoljuk, hogy az a bizonyítéka az örökkévaló Isten jelenlétének a mi életünkben, hogyha valami furcsa és megmagyarázhatatlan dolog történik, álmunkban az Úrnál járunk, vagy éppen átvisz életből a halálba, vagy és onnan visszajövünk, és valami csoda történik a mi életünkben, vagy éppen a gyógyíthatatlan betegség az hirtelen meggyógyul, vagy semmissé válik, és nem található többé az a betegség, amely addig volt, természetesen tehet csodát Isten, ha akar, de ezt nem lehet erőltetni, nem lehet kierőszakolni, kipréselni az örökkévalóból. És talán nem vagyok benne biztos, de Péter erre akarta fölhívni a figyelmet. Ha megfigyeljük az első gyülekezeteket és azokat a gondolatokat, amelyek megfogalmazódnak a Szent Írásban, amelyek a mi tanulságainkra irattak le, mindig meg lehet látni, hogy ugyanazok a problémák, kérdések merülnek fel, csak más és más köntösbe bújnak, olyan köntösbe, amely a mi számunkra ismerős és kézzelfogható. Arra hívja fel a figyelmet, hogy ha véletlenül valami nyavaja lenne a mi testünkben, akkor ez Krisztus szenvedésével való egység, vagy abban való örvendezés lehetne. És fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal. Nagyon tetszik nekem ez a fegyverkezzetek fel. Nem azt mondja, vagy nem úgy fordítja Károly, hogy fogadjátok el, hanem tessék felfegyverkezni. Az evangéliumi egyházak, vagy kisegyházak mindig arról gondolkoztak, hogy mi vagyunk azok, akik igazán a hívő közösségek vagyunk, és vannak a nagy egyházak, amely egyházak csak felületesen követik az örökkévaló Istent. És mivel én is ilyen gondolatokkal találkoztam, egy ideig én is így gondolkoztam, és prekoncepcióim voltak ezzel a kérdéssel, és egyszer, ha meséltem már, akkor elnézést kérek, egy teológiai professzort kellett hazavinnem, aki egy nagy egyházhoz tartozott, és Fabinyi Tibor bácsi volt, talán vannak, akik ismerik, és közben beszélgettünk sok mindenről, többek között arról, hogy hogy szégyenkezik azért, mert most nekem el kell őt vinnem. Hát mondtam, hogy nem kell ezért szégyenkezni, én örültem neki, mert beszélgettünk sok mindenről, és amikor megérkeztünk, kiszállt a kocsiból, és még egyszer azt mondta, hogy úgy szégyenkezik, hisz ez olyan közel volt ahhoz, ahol ő előadást tartott, hogy én elhoztam őt, de hát most műtötték a lábát, ereket cseréltek benne, és nagyon nehezen tud mozogni, és hozzátett valamit, amit azóta sem felejtettem el, és az én egész gondolkodásomat megváltoztatta. De mi ez Krisztus Urunk szenvedéséhez képest? Fegyverkezz föl, amikor testi nyavajád van. Azonnal persze, mintha pikkelyek hullottak volna le az én látásomról, és egészen másként kezdtem innentől kezdve sok mindenről gondolkodni. Nagyon hálás vagyok ennek a gondolatnak, és egy másik egyház lelkészének, hogy valamit megtanított nekem. Valamire felhívta a figyelmemet. Meddig tart, ami Krisztussal való közösségünk, vagy a jó Istennel való közösségünk. Azonnal eszembe jut ennél a pontnál valaki, akinek a gyermeke nagyon súlyos beteg volt, sajnos már azt kell mondani, hogy volt, mert nincs az élők között, de ő hitte, hogy meg fog gyógyulni. És ennek érdekében mindent elkövetett. Nem volt keresztény, egy másik vallásnak a tagja volt, de jelen voltam, amikor megszentelt kövecskéket vitt el a fiának. Nem tudtam érte elítélni. Értettem én, hogy mi az, ami hajtja őt. De neked vagy nekem, akinek adott Isten világosságot, meddig tart a vele való közösség? Ott van fegyvertáradban az a megingathatatlan bizalom az örökkévalóval szemben vele kapcsolatban, hogy nem ingathat meg engem semmi. Bár rögtön hozzá kell tennünk, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék és el ne bizakodjék, mindig ez szokott lenni a probléma, amikor az ember elbizakodja magát, felfuvalkodik, és elbizakodik, és azt hiszi, hogy neki már semmi sem árthat, és ő teljesen szilárdan áll, és mit neki bármiféle kísértés, mindig itt van a baj. Nem véletlenül használja Péter így, fegyverkezzél fel azzal a gondolattal. Segíthet ez a gondolat, hogy Krisztus szenvedésének részese lehetek? Annyi mindent szeretnék megtenni a örökkévaló Istenért. Annyi szolgálatot vállalnánk, leginkább persze mindig olyat, ami izgalmas és érdekes. Leginkább olyasmit, ami kizökkent a hétköznapiságból. Na de, hogy a szenvedésnek van öröm híre, és hogy annak van valami pozitív hatása az én életemben, ha szenvedek. Talán elmeséltem már itt, én gyerek koromban, vagy fiatal koromban nem hittem. És, vagy ez talán így nem igaz, de nagyon kritikusan szemléltem a hívők társadalmát. És mindig az izgatott legjobban, hogy mi van a színfalak mögött. Ha csak lehetett, megléptem az istentiszteletekről, a úgynevezett csendes napokban is csak azt szerettem, hogy olyanok jönnek, akik szintén nem nagyon hisznek, és akkor velük jókat lehet beszélgetni, vagy éppen lehet valamit csinálni, ami nem feltétlenül a csendes napok programjához tartozott. De mi külön programokat csináltunk, de mai napig nem tudok elfelejteni valakit. Egy egyszerű paraszt asszony volt, akinek a lényéből sugárzott valami. Többször megkérték a szüleim, hogy vigyázzon ránk. Én nagyon örültem, amikor ő vigyázott ránk, mert akkor mindig meg lehetett lépni otthonról, mindenhova elengedett. És akkor mindenfélét lehetett csinálni, amikor ő volt a felügyelő. De akkor is éreztem valamit, amire nem tudok, ma már persze tudom, de nem tudtam magyarázatot adni. Valami olyan békesség és szeretet áradt ebből az asszonyból, ami megmagyarázhatatlan volt nekem. Ő volt az, aki a rákos volt, és a kórházi ágyon örvendező, mosolygós arccal prédikált. Azt mondta a főorvos édesapámnak, aki a lelkésze volt, hogy ilyen beteggel még nem találkozott. Hogy annyi segítséget nyújtott neki ott az osztályon, hogy van valaki, aki nem sóhajtozik, és nem a halál illatát leheli, hanem az életét, az örvendezésnek az illatát, Krisztusnak a szent illatát, hogy igen hálás volt ennek az egyszerű parasztembernek. Lehet, hogy ő felfegyverkezett azzal a fegyverrel, azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Hát ez egy kritikus gondolat, mert akkor így csak azt tudna megszűnni a bűntől, aki testileg szenved, és akinek a végvilágon semmi baja, az mind bűnös lenne, nem erre gondol Péter szerintem, hanem ha felfegyverkezem azzal a gondolattal, hogy Krisztusnak azért kellett szenvedni, hogy bűnné legyen érettünk, hogy az ő nem kívánatos arca és jelenléte ott a kereszten, amelytől mindenki undorodva fordult el, azért történt, hogy elmagyarázza nekünk. Nyitva az út, nyitva a kapu az örökkévaló Istenhez, akkor talán az a kis szenvedés, ami nekünk adatott, adatik, azt is lehet örömmel, örvendezve viselni, mert elég neked, nekem az ő kegyelme. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljetek a testben hátra levő időt. Mi az Isten akarata a te és az én életemben? Ezt talán mindenkinek, kinek kellene megfogalmazni. Egy biztos, hogy Isten nem örül a bűnös halálának, hanem az az ő terve, hogy mindenki eljusson az Isten ismeretére, és ebben valamilyen formában részt kínál neked, nekem, vagy verbális formában beszélni kell, vagy pedig meg sem kell szólalni, hanem ott kell lenni. Hogy meséljek el még egy történetet az én életemből, nem is az én életemből, hanem találkoztam valakivel, és az ő életéből mesélek el egy történetet. Ez a férfi homoszexuális volt, és úgy élte az életét, hogy összeállt valakivel, megvan ennek is a magyarázata, hogy miért vált ő ilyenné, egy hívő családban nőtt fel, ahol állandóan gyötörték őt, mert szeretett főzni, és ütötte-verte szóval az apja, hogy ő nem lányt akart, hanem fiút. És természetesen a igazi apa modellt saját neménél kereste, és teljesen érthető, hogy miért vált olyanná, amilyenné. És amikor találkoztunk vele többen, akkor elmondta, hogy az ő párja éces lett. És a kórházban ő teljes önátadással gondozta ezt a párt, nem törődve azzal, hogy esetleg ő is elkapja ezt az irgalmatlanul gyilkos kort. Ez akkor történt, amikor a kórházban még úgy mertek ehhez a betegséghez nyúlni, hogy körülbelül 10 méterről adták az ötleteket, állították ki, vagy állapították meg a diagnózist, és írták fel a gyógyszert. Ő ott ült, és gondozta azt a haldokló barátot, akit nem akart ebben a nyomorúságban egyedül hagyni. Akkor kezdtem azon az igén gondolkozni, hogy nincs nagyobb dolog annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Természetesen megvan a magam véleménye erről a kérdésről, és tudom, hogy Istennek nem ez volt az eredeti terve. De vajon az örökkévaló Isten hogyan fogja nézni azt, aki az életét teszi kockára azért, hogy a másik emelt hővel tudjon elmenni ebből a világból? Fel vagy fegyverkezve mindenféle fegyverrel, hogy úgy járjál, keljél ebben a világban, hogy Krisztus jó illatát hirdesd, ha beteg vagy, ha nem, ha bizonyos kérdésekben meg kell fogalmaznod a magad véleményét, vagy nem is kell megfogalmaznod, csak Krisztusnak a lelkületét, irgalmát és szeretetét kell megfogalmazni, akkor készen vagy, megvan a fegyvered, megvan a biztos tudatod, megvan az identitásod Krisztusban, hogy te megingathatatlan vagy, ha Krisztusról van szó, és arról kell prédikálni, hogy Krisztus mindenkiért meghalt. Krisztus leszállt a pokol legmélyére, és azokat emelte föl, akik mindenféle nyavajában szenvednek, mindenféle próbálkozásaik voltak az életben, mert elrontották az életüket, és valahol ott keresték a vigasztalást, ahol keresték, hogy nem is tehetnek róla. És megértetted Krisztus igazi szenvedését, aki azért halt meg a kereszten, hogy mindenki, aki bűnös, elsősorban te és én, ugyanúgy bűnösök vagyunk, voltunk, Krisztus érdeméért van bemenetelünk az Atyához, hogy lehetőségünk legyen az örökkévaló fiúval örvendezni. Mert azért hirdettetett az evangélium a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben. Mindannyian holtak voltunk bizonyos értelemben, amíg nem hirdettetett nekünk Krisztus talpraállító, megújító, újjászülő kegyelme. Engedjük, hogy az örökkévaló fiú áthassa a mi életünket, talpraállítson, adjon olyan erős tudatot, a hozzá tartozás erős tudatát, amely megingathatatlan, amely nem mások megalázására irányul, hanem mások felemelésére és mások Krisztushoz való vezetésére. Ó, milyen szép lenne, ha az örökkévaló fiú ereje hathatná át a mi lelkünket és életünket, és akkor a holdból is élő jöhetne elő. Amen. 170.